Sort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb, történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.
Kutatások során a legtöbbször csak neveket, adatokat találunk és rögzítünk. Ritka az olyan történet, ahol az ősi családi legendák írásban is fennmaradnak. Így pontosan tudjuk, hogy milyen jó vagy rossz szokásai lehettek a múltban valakinek akár több száz évvel ezelőtt. Köszöntöm Önöket, Marga Tünde vagyok. Aki Balaton lellén sétál, bizonyára feltűnik neki a városközpontban egy felújított századelős kúria, amely ma művelődési központként üzemel. Ebben kapott helyet a Szalai család története, amely jól tükrözi, hogy az elmúlt több száz év alatt a világban és a közvetlen környezetünkben zajló gazdasági, politikai változások hogyan alakították egy család tagjainak sorsát, jelenét, jövőjét. Ezt bizonyára sokan elmondhatnák még magukról, ám a lellei Szalai család néhány tagja valódi különc volt a maga nemében. Róluk lesz szó. Aki pedig ma már saját családjaként tekint rájuk és könyvet is írt róluk, ő Kovács Péter, balatonlellei helytörténész, a művelődési ház munkatársa.
A Szalai család 1728-tól tudjuk, hogy már itt élt Balatonlellén. Ezen a helyen állt egy sárból és kőből épített udvarházuk, amelyet jóval később 1838-ban bontanak el, és akkor építik meg a jelenleg is látható elalakú klasszicista kúriát. Nem egy nagy birtokosai voltak Balatonlellének, tehát tudni kell róla, hogy itt a Majtényi bárók, majd pedig a Jankovics családoknak voltak nagyobb birtokai, tehát a Szalai család azért egy kisebb birtokos volt. A családnak az egyik legjelentősebb tagja az első ilyen Szalai József volt, és ő harmadik fiú, rákényszerült arra, hogy dolgozzon, tehát nem örökölt akkor a birtokrészt, és ő Dégre kerül a Festetics uradalomba. Mint jószágkormányzó, nagyon jól házasodik, az előtte lévő jószágkormányzó egyik lányát vette feleségül, a gyerekeik ott születnek Dégen, az uradalomban, ő az, akinek a munkája által, meg a jó házasság által lesz vagyona. És ezt a vagyonát földbe fekteti, és a családtagoktól vásárolja föl a földeket, tehát az egykori szétaprózódott birtokot újra összevásárolja, és körülbelül a 18. század közepén lévő méretére visszahozza. 1830-ban születik az ő elsőszülött fia Szalai Károly. Őt onnan ismerhetik a kedves hallgatók, hogy a tiszaeszláli vérvádperben volt egy magánvádló, ügyvédként tevékenykedett, országos hírnévre tett szert ezáltal, de neki volt egy másik cselekedete is, ami által azért igencsak közismert lett, ha máshol nem is, de itt a Vármegyében, ugyanis ő engedély nélkül házasodott, és feleségül vette a Köcsei születésű Kisfaludi Atalát. Apjával így lett az összezőrenésük, se pénz, se föld nem járt a hölgyel, tehát ez pont szöges ellentéte volt annak, amit az édesatya minden áron szeretett volna. Ráadásul nem is bánt jól a pénzzel, úgyhogy ami volt, az nagyon hamar hitelezők kezére került. 1850-ben ide kellett költözniük a kúriába, a feleségével és a kislányával. Kisfaludi Atala, Kisfaludi Károly és Sándornak a hatodfokú unokatestvére volt. Írónő volt, költőnő volt. A Petőfi Irodalmi Társaság első női tagja. Tehetséges volt, neki három lányuk született, aki megérte a felnőttkort, a középső gyermek Eufrozina, akit Frozina néven ismerünk, ő is költőnő lett. Fordított is olaszból, franciából különböző novellákat, regényeket, tovább vitte ezt, amit az édesanyja annak idején elkezdett.
Mikor van a Szalai családnak az ide kötődő, mondhatjuk úgy, hogy aranykora?
Az aranykora az igazából az az időszak. Szalai Károlynak volt egy öccse Szalai Imre 16 éve volt fiatalabb a bátyjánál. 1572-ben meghal az apja, és ugye, mint említettem, hogy rossz volt az idősebbik fiúval a viszony, úgyhogy itt egy per is lett ebből az egészből. Károly beperelte az anyai örökségért az apját. Az apja végrendelete az, mikor a per lezajlott, az úgy alakult, hogy a köteles örök részt sem adta oda igazából Károlynak. Mindent Imre örökölt. A kisebbik fiú. Szalai Imre volt az aranykor. 1872 és 1902 között él itt. Sajnos 55 évesen meghal, bár egy igen tartalmas életútja volt. Ugye több mint 20 éven át képviselő volt a képviselőházban. Ahogy már említettem, mindenhez hozzászólt. Nem volt olyan téma, amihez ne érezte volna az, hogy kompetens. Ezáltal nagyon sokszor emlegeti Lellét és Somogyot. Nagyon sok olyan anekdota maradt fent a naplókban, ami ezáltal az utókor számára is megvan. Például onnan tudjuk, hogy volt őzikéje. Elmesélte, hogy halászok bekergették a Balaton parton ivó őzeket, hálóval megfogták, és hát Szalai Imre megtudta, hogy van köztük egy vemhes. Megvásárolta. Építetett a kúria parkjában egy karámot, és ott tartotta az őzikét. De amikor az állat leellett, már ki tudott ugrani, és ő elment, de a kicsi itt maradt. Úgyhogy behozták a kúriába, és itt nevelték fel. Bársony masnyi aranycsengettyűt kapott a nyakába, és szabadon mászkálhatott az állat. Tehát nem csak itt a kúriában, meg a parkjában, de a településen is. Azért tudjuk ezt a történetet, mert hogy a rossz közbiztonságról mesélt éppen a képviselőházban, mert hogy valaki fényes nappal lelőtte ezt a szegény őzikét.
Részlet Murit Zsigmond Történet egy vérbeli vadászról című művéből.
A vadásznak külön lélektana van. Nem az a lelki szüksége, hogy lelője a vadat. Lelövi, mert puska van a kezében, s mert virtus, s mert nem tud ellenállni annak, hogy ezt a virtust gyakorolja. Mikor a vállára veti a puskáját, akkor ők ketten a világ legboldogabb lényei. Sőt, ők hárman, mert a vadász három darabból áll. A kutyája, a puskája, meg ő. A kutya, ha már megsejtíti, hogy másnap reggel kimennek a mezőre, egész éjjel ujjong és türelmetlen. Nem képes az olban maradni. Ha az ablak nyitva van, beszökik a gazdájához, és lefekszik az ágy lábához, és képtelen aludni. A vadász és a kutyája egy test és egy lélek. A vadász a feleségével soha se tud olyan közösséget elérni, mint a kutyájával. Ezzel lelki barátságban van, és ez több, mint a szerelem. Ez varázslat, hit és megdicsőülés.
Szalai Imrének nem csak őzikéje volt, ezt abból is tudjuk, hogy az ő utazásainak története rendszeresen megjelent írásban is.
Ugye ő nagyon sok helyen járt, Tunéziától Ceylonig.
De ő mit tanult, vagy mit csinált pontosan, hogy oda jutott?
Enyingen a Batthyány uradalomba tanult, mert hát az apja tanítatta, és mi másnak, mint jószágkormányzónak. Földbirtokos legyen, a gazdaságot vigye tovább. De Imre ennél több volt. Tehát, hogy azért a gazdasági résznél is neki a szőlő volt a mindene. Tudni kell, hogy ugye pont abban az időben örökli meg a birtokot, amikor jön a filoxéra vész. Ugye a rendszer szénkénégezéssel lehetett ugye ezt a gyökértetűt kordában tartani. Szalai Imre hamar felismeri, hogy ez egy valóban jól működő dolog, és ezt csinálta is. Amerikai szőlőfajtáktól sem óckodott, mint nagyon sok borász, és betelepítette itt a környező szőlőit vele, illetve volt egy harmadik módszer, ez a homokos területre való telepítés. A Balaton ellén, főleg Lellefelsőn, a vasút és a főút közötti terület, ez egy ilyen homokosabb terület, és oda ültetett szőlőt, mert hogy a homokos területet nem szereti a gyökértető.
És akkor túlélte ez az ültetvény a filoxéra vészt?
Igen, teljes mértékig úgy, hogy Fiumétől Budapestig nem csak a borát szállították mindenhova, hanem a szőlőtőkéjét is. Tehát ő ebből gazdagodott meg igazából kvázi, ebből lett pénze, de hát ő annyira a szőlők bolondja volt, hogy például járt Párizsban 1878-ban, és élete végéig az egyik legnagyobb szívfájdalma volt, hogy csak ezüstérmet hozott haza. Pedig így is rengeteg francia borász maga mögé utasított, a Chateau Salai, ez a lellei fehér borával.
Sok pénze lett, ebből utazgatott?
Igen. A teleket nem nagyon szerette itthon tölteni, viszont a felesége meg a gyerekek itthon maradtak, ő egyedül utazott. Számos telet töltött például Egyiptomba. Egyiptomi sivatagban vadászott, akkor járt Luxorban, járt nagy piramisoknál, a piramisoknál többször is. Ott például élete legszörnyűbb élménye volt, hogy egyszer bement a nagy piramis belsejébe, mert leírta, hogy sötét volt, pára volt, és csúsztak a lépcsőfokok. És a végén csak egy üres törött kőszarkofág várta. Volt Tunéziában, ott például professzornak nézték a szállodába, mert első nap egy preparált krokodillal a hóna alatt sétált be a recepcióra, Salai Imre írt könyveket, a piramisok hazájából az egyiptomi utazásait írja le, és a rubinok hazájából a ceyloni útját. Azért is tudunk ennyi mindent ezekről az utakról.
Ilyen bohém figurát képzeljünk el, aki nagyon szerette élni az életet?
Teljes mértékig. Ceylonon is a Nemzeti Múzeumból ment egy kis csapat, hogy a természettudományi tárnak gyűjtsenek különböző preparátumokat. Tehát levadászák az állatokat, kitömik, tehát vittek magukkal egy preparátort, és ő a saját pénzén csatlakozott ehhez az expedícióhoz. Ő egy darabig ment is, de megunta a dzsungelt pár hét után, és hát ő elment a turista látványosságok felé inkább. Végigjárta az ottani templomokat, falvakat, élte az életét. Több hónapot töltött egyébként Ceylonon, akart is szuvenírt hozni onnan, és több teknőst lőtt. Mindig alámerültek a vízbe, nem tudtak kiszedni a teknősöket, ezért a szálloda éttermének a konyhájáról a leveshez felhasznált leveses teknősök páncélját vette meg és hozta haza, mint szuvenírt. Van egy csavar, vasárnap volt a menün, ő pedig hétfőn utazott haza. Két hónapig tartó óceánjárós utazás volt, két kabint bérelt, egymástól jó messze. Ő ugye lakott az egyikbe, a másikban megkerültek ezek a penetráns szagot árasztó teknős páncélok.
De ő állatokat is hozott.
Igen, tehát ugyanezen a hajóúton ismerkedett meg Markóval, az orángutánnal. Salai Imre itt tekintette meg először Markót, tehát ugye egy matróz hozta őt. Az indokínai félszigetről nagyon sok egzotikus állatot hoztak a matrózok, amit aztán itt Európában a kikötőkben jó áron el lehetett adni. Tehát amikor a matróz rádöbbent, hogy ez az ember minden pénzt megad azért az állatért, hát felstrófolta neki az árat. Ez egy vadállat.
Részlet a természettudományi közlöny cikkéből 1897-ből.
Ceylonból hazafelé utazva találkozott Markóval, a majommal, mely találkozásról és utazásról Salai Imre az Én indiai utitársam című cikkében számolt be. Gizella nevű gőzösön találkoztak először, az egyik matróz tulajdona volt Markó. Így jellemezte. Értelménél fogva alig nevezhető állatnak, inkább vásott, rossz emberi gyermekhez hasonlít hajszálig. Majomtársai örökké bántották, így a matróz külön tartotta a fedélzeten egy kötélen. Markó a harmadosztályú utazó közönség színfoltja lett, rendszeresen szórakoztatta az utasokat, akik cserébe narancsot, banánt vagy kenyeret adtak neki. Minden alkalommal, mikor találkoztak, Markó heves oá felkiáltások sokaságával jelezte szeretetét.
Tudni kell, hogy télen feszegette föl az ablakokat, ugye amit annak idején betapasztottak a hideg miatt, próbálta felfeszegetni, hogy kinyissa, mert nem értette, hogy miért vannak zárva. A nyári tavaszi időszakot nagyon élvezte, hát amikor érett a cseresznye...
És ugyanúgy a településsel járkált, mint annak idején az őz?
Pontosan.
Nem féltek tőle a helyiek?
Valószínűleg nagyon megnézhették, főleg az elején. Amikor kishegybe ment ki a gazdája, a kocsi is hátára csimpaszkodott az oráng után, és a kalapja fölött nézett el. Tehát, mint valami diadal mellett úgy mentek ki.
Volt ez egy medvével is. Igen. Tehát nem csak oráng utánja volt, vagy majma Salai Imrének.
Volt itt egy medve is, igen, őt Boszniából hozta. Házi kedvencként tartotta, saját ágyában altatta, saját tányérjából etette az állatot.
Hogy viselte a környezete? Nem volt más választás.
Pontosan, nem volt más választás, mert azért, ha belegondolunk Salai Imrének az életébe, hát nem lehetett egyszerű.
És a medve, ő is ugyanúgy ért, mint a majom? Hát, így szépen egy nagy család.
Medve csinálta, hogy fölment a padlástérbe, kitörte a cserepeket, és a délutáni sétáját ugye a tetőn tette meg. Két kedvenc helye volt a vasútállomás. mert hogy lenyűgözték ezek a pöfögő, zörgő, csörgő gőzmozdonyok. Másik meg a Balaton part volt. De csak a parton ült, persze, hogy akkor kiürült a part is, de a vízbe sosem ment be, de órákat tudott ott ülni.
Helyek egy idő után megszokták, hogy egyszer csak szembe jöhet velük az utcán egy medve, egy orangután.
1895-ben került ide a medve, és pár évet élt itt. Pont a medvének ez is lett a veszte. Rengeteg panasz érkezett a hatósághoz. Ugye már akkor voltak turisták, a helyi lakosság is, tehát hogy ezért sokan jelentgették fel, és ennek ugye az lett az ára, hogy hatóságilag kilőtték az állatot. Szalai Imre felült a vonatra, és elment Pestre, hogy ő ne lássa. De az orángután se volt idevaló, tehát ezek vadállatok. Mert az orángután nagyon jóba volt a szakácsnővel. És ugye Szalai Imrének is ez lett a veszte, mert hogy ő már betegen jött haza Ceylonról. Az egyik alkalommal ő se tudta megnyugtatni az állatot, Markót, és megharapta, és vérmérgezést kapott. 1902. februárjában halt meg.
Részlet egy korabeli újságcikkből.
Érdekes képet mutatunk be olvasóinknak. Szalai Imre országgyűlési képviselőt, a híres vadászt és az ő híres medvéjét. Szalai Imrét ismeri olvasóközönségünk balatoni jacht kirándulásairól, melyekről ő maga is írt, továbbá vadászatairól. Legutóbbi boszniai vadász kirándulásáról hozta magával azt a medvét még Bocskorában, melyet fényképünk is megörökít. A Bocsot Szalai nevelte föl és Tuzlának keresztelte. A Lellei parknak eredeti új lakója, sok mulatságot szerez gazdájának és a lellei vendégeknek.
Milyen ember volt, mondtuk, hogy bohém, különc, aki imádta a különbséget és imádott feltűnni, kitűnni?
Igen. Első között vitorlázta a körbe a Balaton, tehát, hogy ő mindent is ki akart próbálni, ő mindent meg akart élni. Például a vitorlásán, a Szentán volt egy kis mozsárágyú. Azért, hogy amikor Lelle aláér, tudja jelezni a házba lévőknek, hogy hány vendéget hoz. Annyit lőtt, ahány vendége volt, így idefent annyi plusz terítéket tettek fel az asztalra. Tehát ugye a vendégfogadásnak flottó kellett működni.
Mi a család további története?
Négy lánya született egyébként, és három fia, de sajnos két fiú meghalt kiskorban, az egyik fia pedig 19 évesen nőtlen gyermektelenül, tehát itt csak a lányok maradnak. A lányokból is egy megházasodik, de meghal gyermektelenül, egy pedig 18 éves mennyasszonyként halt meg sajnos. És két lány marad, a két kisebbik, Hedda és Minka. Ők azok, akik túlélik az apjukat is. Ugye 1902-ben a özvegy Szalai Imréné örökli a birtokot, mint özvegy. Ő akkor a borászatot felfejleszti, tehát hogy ő sokkal mozgékonyabb volt a gazdaságban, mint a férje. Például létrehoz egy tehenészetet, a borászat felfejlődik, addigra a férje építetett a szállót, tehát az első szállója volt a településnek, akkor villákat tartott fent a család, amiben nyaraltatott, és ugye hát mindezt irányította az özvegy. Amikor 1924-ben ő meghal, a két lánya örökli, és a két lány elfelezi a birtokot, de nem csak a birtokot, magát a kúriát is elfelezték. Nekünk két főbejáratunk van, és nem véletlenül, mert hát a két hölgy mindegyik a maga részének építetett egy-egy impozáns főbejáratot.
Közben lezajlik az első világháború.
Vöröskereszt Lellei fiók egyletét létrehozzák Lellén, özvegy Szalai Imrénél lesz az elnöknő, az idéglenes hadikórházat is létrehozzák, hol a konyhán, hol pedig a betegeknél segít, mint ápolónő, tehát végig dolgozza Szalai Imréné is, a lányai meg a lányunokái is az első világháborút itthon. 18 évesen az egyetlen fiúnoka, Nyéki Faragó Miklós Géza is kikerül a frontra. 1917. augusztus 8-án Szolkánál a legfiatalabb főhadnagyként hal hősi halált. Csak hölgyek maradnak ezt követően is.
Mi lett a családdal? Gondolom a második világháború és annak következményei őket is érintik.
Természetesen Húriát államosítják aztán 1950-ben. Ilonka itt marad Lellén, neki nem született a házasságából gyerek, viszont ők adoptáltak a háború alatt egy szegény sorsú fiatal embert, ezért őket nem telepítik ki, hanem itt maradhatnak Lellén egy istálóban. Tehát a tárgyak, amik megmaradtak, azok abban az istálóban maradtak meg. Róza a háború végén menekül német területre, és nem tud hazajutni, tehát nem tud transfert szerezni, hogy hazajöjjön. És nagyon későn jön haza, és a honvágy már nagyon gyötörte. Sajnálnak az események. Neki 4 gyereke is született egyébként, és az egyik fia börtönbe kerül az 50-es években, és mikor 56-ba szabadul, addigra megtudja, hogy meghalt a felesége, és ott maradt a 2 kisfiú Félárván, és ők átsétáltak a határon. Róza, ő nem ment velük, ő mondta, hogy nem tudja itt hagyni Magyarországot, ő nem éri túl azt. És ő megvárta azt, hogy mehessen látogatóba. Ő inkább megvárta azt az időt, és akkor utána rendszeresen ment látogatni, majd később ki is költözött hozzá Ausztriába az utolsó éveibe, de ő nem tudta megtenni. És hát maradt fent egy legenda, hogy apróbb dolgokat a határon csempészett ki, mert hogy volt egy ilyen kis ölebb kutyája, és annak volt egy párnája, ami a hölgy karján volt. Határőrök nem szerették ehhez a kutyához hozzányúlni, mert nem volt egy barátságos jószág, és sose nézték meg a párnát a kutya alatt. És abban ki lehetett vinni ezt-azt a fiáéknak. Ami még megmaradt persze.
A Szalai család történetét attól függetlenül, hogy önök itt kiállítás keretében is őrzik, mennyire élnek ők a helyiek köztudatában? Mennyire maradtak ők meg?
Most már azt kell mondanom, hogy egyre jobban, mert hogy őket már elfelejtették. Újra be kellett hozni őket a köztudatba. Tehát Lelle történetének ez a szerves része. Rengeteg olyan tevékenység, történet van, ami miatt érdemes rájuk odafigyelni, és érdemes újra a köztudatba hozni. Rengeteg család van, akik hasonlóak voltak, de lehet, hogy kevésbé szerencsések. Mert a Szalai családnak megvolt az a lehetőség, hogy ez a kúria település szélén volt, nem ment tökre, nem használták méregraktárnak például, mint oly sok helyen. Tehát maga az épület is azért jó állapotban megmaradt, tehát kultúrotthon céljára államosították. Ez még mindig a szerencsésebb verzió, hogyha így nézzük.
Ön mikor és hogyan került közel ehhez az egészhez? Mióta kutatja őket?
2015-ben egy nagyobb felújítás volt ennek az épületnek, és akkor leszették a cserepeket is, tehát hogy új gerendák lettek, mert hogy olyan állapotban voltak. Én itt dolgoztam a városi könyvtárban, ez a szomszédos épületben van, és nagyon sokan jöttek kérdezni, hogy hát mit csinálnak ezzel a szép régi épülettel, hogy elbontják, mert nagyon úgy nézett ki először. Elkezdtek kérdezni róla, hogy mit lehet tudni, és azon kívül, hogy a Szalai család lakta, nem sok mindent tudtam, és elkezdtem utána nézni. Említettem, hogy nagyon sok szakirodalomban szerepelnek, lehet, hogy pár mondat erejéig, de ott vannak. A pár mondatokból idővel egész szép anyag lett, illetve az ő iratanyaguk feldolgozásra is került, úgyhogy 2018-ra egy könyv megszületett, ami a Szalai család történetét dolgozza fel. Én így kerültem ebbe az egészbe.
És mit gondol a Szalai családról? Már ennyi mindent tudva róluk.
Már azóta lett kiállítás, azóta egy kis Szalai társulatunk is lett így itt a kollégákból. 6 éve csináljuk a Szalai napokat, akkor mi is beöltözünk századfordulós ruhákba, hát a kolléganők pazar módon néznek ki. Majdnem olyan, mintha az én családom lenne. Nekem a szívemhez nőttek.